itthon Erdélyben. Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ezen a vasárnapon a Vákó megyei pusztinára kalauzoljuk Önöket. A település 358 méter tengerszint feletti magasságban elterülő falu, közigazgatásilag Perzsolyhoz tartozik. Pusztina Moldva egyik legfiatalabb csángó települése, mivel úgy tartják, a madéfalvi vérengzés után az 1790-es években vándoroltak ide magyarok. A szájhagyomány szerint a Csikvár megye felől érkező magyarok először egy román faluba, Blegyesbe mentek, s ott cséplést vállaltak, majd ők a cséplők jöttek a mai Pusztina helyére. A falu a nevét az itt talált pusztáról kapta. Más forrás szerint az első csíki telepes, aki Pusztinába érkezett, egy bizonyos Pusztina György volt. A falut először 1792-ben említették meg egy osztrák térképen, Pusztián néven. Az erős elrománosítási törekvés eredménye, hogy ma már a pusztinai családok neveit elrománosították, de saját csángotudatuktól azonban nem sikerült megfosztani őket. A pusztinai katolikus templom 1830 körül épült, Szent István tiszteletére szentelték fel. Napjainkban a Szent Mise román nyelven folyik, a magyar nyelvű misét többszöri kiérésre sem engedélyezték. Pusztinában nagyon sokáig nem volt magyar nyelvű oktatás, napjainkban azonban van, és diákok is vannak. A magyar házban pedig órák után is vannak foglalkozások, amelyeken kevés kivétellel minden pusztinai gyerek részt vesz. Aki ellátogat a településre, nem múlasztja el felkeresni a főtéren a Szent István tiszteletére felszentelt templomot, de a Szent István szoborra is kerül pár szál virág.
Pusztinában 700 család lakik, és 2000 lélek.
Kicsit voltunk, de akkor kellett menni dolgozni. Nem, mint most a mai fiatalok, hogy nem mennek el, egy baromba lesz.
A településen lévő szinte összes gyermek megfordul itt a magyar házban.
Remélem, hogy a gyerekem is fogja tanulni a magyar nyelvet, ahogy mi is megtanultuk a szüleinktől, és szüleink a nagyapáktól.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat 2014-es hangfelvételek segítségével. Ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Zurgo együttest hallgatjuk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Pusztinán Nyisztor Tinkával beszélgetünk. Hányan lakják a települést?
Pusztinában 700 család lakik, és 2000 lélek utolsó népszámláláskor ennyi volt. Nyilván nagyon sokan vannak határon túl. Ez még mindig egy 99%-os magyar falu. Egy-két esetleg benősültek, de nem. Ez szintiszta magyar falu.
Azok, akik benősülnek, ők magyarok lesznek? Megtanulnak magyarul, hogyha addig nem tudtak?
Van olyan eset, hogy megtanult magyarul, mert Magyarországon dolgoztak, de tulajdonképpen egy román család van a faluban, akik pusztinaiak, de ők tudnak magyarul. Csak ortodoxok, de ortodox templomunk nincsen, a szomszéd faluba mennek el, ha egyáltalán akarnak.
Minden pusztinai római katolikus vallású?
Igen, szintiszta római katolikus vallású falu. Ezt mindenki tudja, románul van a Szentmise, mindig is románul volt, amíg volt magyar ajkú kántorunk, deák, a 60-as évekig addig énekeltünk magyarul is a templomba, de amikor a Deák János György meghalt, azóta nincsen templomba semmi magyar szó, illetve van egy óránk minden pénteken 3-tól délután 4-ig, imádkozunk magyarul csoportosan, azt mi vezetjük az imát, a pap nem jön oda, szóval úgy elhatárolja magát, mert soha nem mondja be a templomba, hogy magyar ima van, se nem dicsér meg, se nem szid le, úgy megtűrnek hallgatólagosan.
De tudják az emberek, hogy van egy ilyen lehetőség is?
Igen, tudják az emberek, de azt vettem észre, hogy főleg azok, akik a pap környékén vannak, senki nem jön a magyar órára, szóval azt már tudomásul vették, ez egy nem kívánt dolog. Minket nem zaklatnak, és csináljuk. Igen, tudják, hogy van, és el is jönnek. Hát a karácsonykor, vagy télen, mikor több idejük van, akkor van olyan, a 50 fölött is van a csoport. Olyankor már kezdnek számolgatni a templomba, a pap nézi, hogy húha. Szóval azért nem szeretik, ha sokan vagyunk, de máskor kevesebben vagyunk, viszont mindig van valaki. És ez egy nagyon nem jó óra, délután 3-kor, de nem engedték meg sem közvetlen mise előtt, sem közvetlen mise után, hogy nehogy már tömegesen váljék a dolog. Egyszer szóval estettem, mondtam a papnak, hogy azért milyen jó lenne, ha kihirdetni a templomba. Azt mondta, hogy ne viccelj, hát akkor eljön az egész falu. Szóval azt nem akarják. Csütörtökön este mindig a saját lakásomban van imaóránk, az hosszabb is szokott lenni. Régebben a magyar házba tartottuk, de aztán ott nem volt a legjobb. Onnan eljöttünk, és itt saját portámon tartom.
Azután például ilyen magyar dolgokról beszélgetnek-e?
Hát ez természetes, hogy beszélgetünk mindenről tulajdonképpen. Ezek a csütörtöki alkalmak, de van, amikor több alkalom is van ilyen programszerűen, hiszen ha szerepelni megyünk külföldre, akkor rendszeresen összejárunk felkészülni. Ha még tánc is van, akkor esetleg a magyar házba is elmegyünk, mert itt nem férünk. Hogyne, énekeket tanulunk, imát tanulunk. Nézd, én igen magyarázatra azért nem vetemettem még, de egyszerű emberekről lévén szó, nagyon szeretjük a rózsafűt, és közben jókat énekelünk. A templomba keresztutat imádkozunk, és az nagyon jó dolog, hogy az asszonyok már olvassák rendesen, szóval ilyen hozsanna könyveink vannak, azokat kiosztottam, és mindenki olvassa, szóval ilyen interaktív a dolog. Gyerekek is jönnek, szóval van az 1-2-3 gyerek mindig, aki jelen van, és próbálok összedolgozni az oktatási programmal, hogy bizony a magyar nyelvet gyakorolni nagyon jó, ez az egy imaóra is, és sok mindennek jó. Én azt látom, hogy ezek az asszonyok, akik körülöttem vannak, és akik úgymond szereplést vállalnak, hogy templomba imádkoznak, a virasztásokon is bátran belépnek egyenként is az imába, és mindenképp nagyon jó hatása, és azt látom, hogy amióta templomba járunk, és ilyen elég olyan jó, kemény kis csoportunk van, a virasztásokon a kántor hajlandó velünk énekelni magyarul. Mert ha nem hajlandó velünk énekelni, akkor mi nélküle is megtesszük, és úgy látom, hogy a monopóliumot nem szívesen adja ki a kezéből, úgyhogy most már egyre elővette azt a dossziét, amit neki én sok-sok évvel ezelőtt odaadtam a magyar virasztó énekekkel, amik nagyon szépek.
Én úgy érzem, hogy nem egy hálás szerep az öné. Évekkel ezelőtt a pápánál is kérte azt, hogy legyen itt magyar mise. Bizonyára sok embertől kapott kellemetlen megjegyzéseket ezért meg egyébért is, hogy miért kell ennyire felkarolni a magyar oktatást, a magyar ügyet. Egy idő után az ember nem tör meg egy kicsit? Vagy a lelkesedés még mindig olyan, mint az elején?
Persze, ez megtörni a legkönnyebb, az ellen kell küzdeni. A lelkesedés, az meg kell mondanom, hogy én azért, mit csinálok, abban hiszek is. Nemrég kaptam egy ilyen hideg-meleget, egy cikk megjelent rólam, és akkor a kommenteknél ott volt, hogy csak azért szidom a moldvai papokat, a reklámot szerezzek saját magamnak, a francokat. Tudnék én reklámot szerezni, de nem hajszolom a reklámot, mert nem kell. Ha kellett volna, nem jöttem volna haza pusztinába. De nem baj, ez az én ügyem. Nézze, én vállalom azt a egy báránykát, amelyik eltéved a sok közül, hogy azért is érdemes valamit tenni. Itt nem tömeges a dolgunk, kevesen vagyunk magyarok Moldvában, még kevesebbek, akik még annak is valljuk magunkat. Nem, hogy valljuk, mert mindenki vallaná. Merjük vállalni. És ezt én felvállaltam. Én tudtam, ez egy olyan szerepe, hazajövök, még a sajátjaim se fognak szeretni, nem is szeretnek, mert ha nagy bajban vannak, akkor az emberek nem is köszönnek az utcán. Ez volt Marosvásárhelyi eseményekkor. Pusztinában nekem senki nem köszönt. Nagyon kellene a néptanás nekem és az önkormányzat, hogy a közösségnek valamit tudjunk csinálni, és az az igazság, hogy itt sem a pap, sem a polgármester és a körülötte lévő emberek, senki nem tudja elhinni azt, hogy valóban valaki a közösségé akar tenni valamit. Ez borzalom, ez nagy átok ebbe az országba, hogy olyan kevés ember van, aki ezt komolyan veszi. És meg kell mondanom, hogy a másik dolog, amiben hiszek, bármit, ha teszünk, akkor és ha úgy tűnik, hogy szélmalmakkal harcolunk, és semmi eredmény, ez így nem igaz. Eredmény mindig van. Ha más eredmény nincs, akkor annyi az biztos, hogy pusztinában nyugodtan lehet tanítani magyarul, mert a pap ebben nem szól belé legalább, és úgy, ahogy külsőreket simbálja, az emberek már úgy félnek a paptól, hogy fotót nem lehet készíteni a faluban, stb. Szóval annyi nyitást elértünk, hogy nemrég Szent István szobrot avattunk, már a másodikat, és a pap eljött, felszentelte, jó, hogy keveset ült, olyan volt, amilyen, de oda jött és felszentelte. Elment, utána mi énekeltünk magyarul, ott van, meg lehet nézni. A Szent István szobrot emlékül szántuk, a pusztina 250 esztendős, és majd a feliraton meg fog jelenni, mert egyébként a faluba erről semmit nem tudnak az emberek, hogy hogy jöttünk ide, mit, hát soha senki nem mondta, leírva nem volt. És nézze, nagyon fontos a tanító, a pap, a faluba. Na most a tanító és a pap legalábbis 1990-ig, de a pap utána is, erről nem szóltak soha az embereknek. A papok azt mondták, és mondják, hogy románok vagyunk, hát nehezen, főleg pusztinában, de máshol azért simán. Ezt elmondják, szóval nem nehéz manipulálni az embereket. én kevés vagyok egy ember itt egyen. Az jó, hogy itt vagyok ma azért, legalább aki körülöttem van, már látják, hogy nem kell félni, de nehezen nyílnak meg itt az agyok a fejekben. Világosságról beszélünk, a papak is beszélnek, de még mindig nagy a sötétség, és sajnos elsősorban a vezetőink fejbe.
Beca Józsefnek hívnak, pusztinai születésű vagyok. A képzőt végeztem Székelykeresztúron 1954-56 iskolai évben, itten tanítottam ma.
És igazgatója is volt az itteni iskolának, én úgy tudom.
Igen, igazgató voltam egészen 14 évet. Most már nyugdíjas vagyok, jól érzem magamot, még egyenre csak megvan az öregség.
Milyen volt itt régebben igazgató úr, mondjuk a változások előtt?
Változások előtt? Mikor rátettem az iskolát, egészen 400 személy volt, amely nem tudott írást. Még most is vannak, az öregasszonyok írást nem tudnak. De ilyen az a fiatalok, akkor ők ugye ma rendbe kezdték rakni helyeket. Csak az a nagy baj, hogy nincsen magyar tanítás itt. Van, ami van itt a magyar háznak. Kevés. Kellene az iskolán a lent tanítani. És én ott van órarend, rendesen. Mert én 1947-ben a Martonáromba tanultam az 5. osztályt. Hát voltak kollégáim, hát tudom, csángoknak csak mondják, de jövők nincs. Nem is lesz nagy jövőnk nekünk erőst itt. Az, ami érdekel, inkább a magyar eredeti szempontból. Ugye ezt a falut Domokos Pál Péter bejárta még 1934-ben. Könyvben megvan. Gondolom, magik ezt tudják, hogy ki volt az a bácsi. Temetésre el voltam, Farkasvéti temetővel, ahol álltanak. Hát, amit írt akkor, kicsit fejlődtünk a nyelv szempontjából. Mégis jobban nálunk, mert most megvan ez a kicsi magyar tanítás. Többen végeztek iskolát kint, Csíkszeredába. Még azt voltak tovább is, ugye, de mégis hát lehetne lébb lépjünk.
Gazdaságilag fejlődik a falu? Más a falu kép, mint mondjuk ezelőtt 20-30 évvel?
Olyan sokan megváltozott sokat. Fejlődik. Épületek egyik a másik.
Igazgató úr, akkor, amikor igazgatója volt ennek az iskolának, be lehetett-e csempészt ezeket a magyarságról szóló dolgokat? Kellett-e tartani valakitől, hogy most mit szólnak, vajon mi lesz?
Akkor igen. Kellett tartani. Jól ment a dolog egész 1955-56-ig. Mert a főigazgató Bartol is Árpád volt lent. A nyelv szempontjából haladtunk valamit.
Igazgató úr, mi a véleménye, ha mondjuk, hogy 10 év múlva, 15 év múlva itt beszélgetünk pusztinán, akkor mi mit fogunk találni? Mennyire fog jó irányba változni a magyarság kérdése?
Az én véleményem az, hogy ha megerősödik a szervezet, már bombákóba csángozik, megerősödik, lehet, hogy még lehetne még lökni előre. Az a székelyerezetiek minden. Részped és fent Rumusza. Többiek aztán vannak az északi csángok azok, még a népvándorlási évben maradt egy része. Én általában beszéltek az egész tartományban, Bakó tartomány, vagyon Piatranyánc, fel Jassig, és egészen Vráncsa. Hát ott nincs csángok, faluk uram. Hát majdnem 40%-át többen nincs csángok, ha bár nem tudnak már magyarul. Sok falu nem. De mégis ők katolikus, ha nem itt nézi, magyar nem itt van.
Bilibók Jenő vagyok, itt születtem Pusztinán, jelenleg itt vagyok magyar tanár, miután Magyarországon, Debrecenben szereztem történelem tanári diplomát és Vilis Csabán pszichológusi diplomát.
A magyar ház, a magyar oktatás valamilyen szinten összefonódik ezzel a névvel, hogy Bilibók Jenő. Miért is?
Azért, mert ez a program, ami itt a magyar házban is zajlik, ez az oktatási program, ez valamikor 2000-ben kezdődött. Igaz, hogy akkor nem volt még magyar ház, akkor a szüleim házában voltak a foglalkozások, és nem hétközben, hanem hétvégén, ugyanis akkor értem rá a gyermekekkel foglalkozni, szombat-vasárnap. Egy szobába, utána kettőbe, utána szinte az egész házat ellepték, ugyanis nagyon hamar nőtt a létszám. A kezdeti tizenvalahány gyermektől kezdve szinte egy-két hét alatt 70 körül volt a létszám. Nagyon gyorsan kiderült, hogy nagyon kevés lesz az a hely, amit a szüleim háza biztosítani tud. Ezért még abban az évben az iskolához fordultunk, hogy ha nem is az iskolai tantárgyak keretében vagy mellett, hanem egy iskolán kívüli foglalkozásként adjanak egy termet az iskolában. Sajnos elutasították, úgyhogy még két évig a szüleim házában folyt a tanítás.
Ma hány diák jár ide a magyar házba magyar tanulni?
Hát a településen lévő szinte összes gyermek megfordul itt a magyar házban, akik rendszeresen járnak. Az a 82 gyermek, aki az iskolai magyar órákra is kérvényen rendelkezik, ők itt a magyar házban is járnak rendszeresen, és hozzájuk csatlakozik a 30 körüli létszámban lévő óvodás sereg, akik ugyanúgy az óvodai foglalkozásaik után itt a magyar házban tanulnak magyarul énekelni, játszani, mondókákat, versikéket, meséket hallgatnak. Itt találják meg azt, amit az óvodában nem, tehát hogy anyanyelvükön beszélhessenek, az, hogy olyan játékokat játszassanak, amik régen itt voltak a faluban, de most más ezzel nem foglalkozik.
Van közel 20 család, aki nem járatja a gyerekét. Ők vajon miért nem? Nem tartják annyira fontosnak ezt a magyar oktatást, vagy ők jobban meg vannak félemlítve, mint amekkora a bátorságuk?
Szerintem nem lehet arról beszélni, hogy meg vannak félemlítve. Ezeknek a gyermekeknek a szülei, ezek a családok nem tartják fontosnak a szüleik, a nagyszüleiknek az anyanyelvét. Ezért inkább azt helyezik előtérbe, hogy a gyermek jól tanuljon meg románul írni, olvasni, kommunikálni, hogy majd az életben jól tudjon boldogulni, lehetőleg itt az országban.
Most a magyar házban beszélgetünk a tanár úrral. Ez a magyar ház egy házból lett felújítva, vagy ez alapokból van magyar háznak építve, vagy mi a története ennek az épületnek?
Hát itt, ahol most állunk, régen a TSZ-nek az épületei voltak. Azokból a területekből lett ez megvásárolva, és teljesen alapoktól kezdve lett újon fölépítve, és 2005-2006-ban készült ez el.
Milyen pénzből sikerült támogatókat találni, vagy a közösség hozta létre?
Hát sajnos a közösség nem tudta ezt megtenni, mert hogy eléggé nagy összegről volt szó, úgyhogy ez pályázati úton sikerült megoldani, mégpedig a Magyar Minisztérium jelentős támogatásának köszönhető, hogy végre ilyen szép épülettel rendelkezünk.
Hány terem van ebben a házban?
Ebben a házban van itt egy nagy terem, ahol a közös rendezvényeink vannak, illetve az ének és a táncfoglalkozások zajlanak. Van egy kisebb terem, ahol az iskolán kívüli foglalkozások zajlanak, ott székkel, paddal van felszerelve és könyvespolcokkal. Van egy ebédlője, kisebbre kell gondolni, nem olyan nagy. Van 10 személyre vendégszoba, fürdővel ellátva, teljesen felszerelve, és van egy irodai helyisége.
Az ebédlőt azt mire használják? Itt kapnak a gyerekek 10 órai ebédet is, amikor vannak a foglalkozások, vagy ha olyan alkalom van, vagy olyan ünnep van, akkor használják ezt az ebédlőt?
Az ebédlőt akkor szoktuk használni, hogyha éppen olyan program van, hogy a gyermekek kapnak egy szendvicset vagy egy ebédet, illetve akkor, amikor vendég érkezik, és a szállás mellett igényel ellátást is. Még olyan is szoktuk használni, amikor például nyáron zajlik a tanítás, akkor ugye hosszabb programot lehet a gyermekeknek szervezni, szabadabbak, hogy ne kell hazamenniük ebédelni, hogyha ezt így meg tudjuk szervezni, akkor egy ebédet is kapnak.
Az utóbbi időben felröppent az a hír, hogy a magyar gyerekeket próbálják arra rávenni, hogy olaszt kéne tanulni, nem olyan fontos ez a magyar nyelv. Meg fogják tudni győzni azokat a gyerekeket, akik eddig magyar oktatásra jártak, hogy végleg feladják ezt az egészet, és váltsanak olaszra?
az összes gyermekét és az összes szülők biztos, hogy nem fogják tudni erre meggyőzni. Egy párat biztos van, mert biztos, hogy van az a pénz, amivel meg lehet őket győzni. 2006-ban talán egy olyan tanév volt, amikor a szülők írtak erre vonatkozóan kérvényt, és el is indult egy évig, ment az iskolában az olasz nyelv tanulása, mint anyanyelv. Hát egy érdekes szituáció volt, leginkább az egyház biztatására, nyomására történt ez. A szülők meg azért mentek bele szerintem, mert hogy úgy gondolták, hogy egy kilátás lehet az, hogy Olaszországban dolgozik majd az adott gyermek, hogyha elvégzi a tanulmányait, és akkor milyen jól fog neki, hogy még egy nyelvet tud.
De hát egy felvilágosult ember nem azt mondja, hogy a magyart ne, és inkább olaszt, hanem a magyar mellett akkor még tanulják az olaszt is, meg a németet, meg bármilyen más nyelvet. Ez volna a logikus. Miért sérti egyeseket annyira, hogy itt a pusztinai magyarok magyarul szeretnének tanulni, és őrizni szeretnék ezt a nyelvet?
Hát valószínű azért, mert hogy itt a faluban ezt nagyon jól tudják, de a környékbeli falvokban is tudják, hogy itt nálunk mindenki beszél magyarul valamilyen szinten. Még az az egy-két család is, aki ortodoxként ide települt a faluba, vagy ide házasodott, még ők is beszélnek magyarul. Hát ez itt Moldvában valószínűleg kicsit furcsa számukra, hogy Magyarországtól olyan távoli településen egy faluban mindenki ért, beszél magyarul. Kicsit kuriózum, de egy furcsaság inkább számukra, és aki nacionalistább érzelmű, annak nehéz elfogadni, hogy az ilyen létezik itt Moldvában.
Billy Bock Jenő tanár úr említette, hogy történelem szakos is. Mennyire érdekli a mai gyerekeket a magyarság története, a csángok történelme? Nyitottak-e a gyerekek, és nyitottak-e a felnőttek?
Igen, és szoktunk is velük ilyenekről beszélni. A magyar órák keretében van lehetőségük arra, hogy kicsit a történelmünket is megismerjék, és szeretik is, érdekli őket, ugyan nem lehet olyan mély részletekbe menni, de a fontosabb dolgokat, hogy megtanulják, azokat megszokták. Ha más nem, akkor itt van a templomunkban a Szent István, mint védőszent. Sajnos egyetlen maradt ilyen Moldvába, de a helyiek, itt a falubeliek mind ragaszkodnak ehhez, és akkor a gyermekeknek is tudniuk kell, hogy miért éppen ő van a templomban, és hogy mi a története, miért fontos nekünk.
A tanár úr fiatal házas, fontosnak tartotta-e, amikor párt választott, hogy a mieink közül válasszak, ne hozzak idegen anyanyelvűt?
Igen, ez egy fontos szempont volt a számomra, ugyanolyan fontos, mint az, hogy itt legyek, itt éljek a faluba. A lakodalmunk is igyekezett olyan lenni, ahogy régen csinálták, hogy kicsit visszalopjuk a régi szokásokat, és nagyon sokban támogatja az én munkámat is.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Addig mondd el,
Liliana pusztinából.
Én úgy tudom, hogy te is kipróbáltad, hogy milyen vendégmunkásnak lenni külföldön.
Németországban dolgoztam, és nehéz volt.
Mit dolgoztál?
Áperszedés és kézmunka órákra voltak betével, ültetni és gyíríteni.
Innen a fiatalok, akik vállalnak külföldi munkát, Németországot választják, vagy mennek Olaszországba és mennek Spanyolországba is?
A legtöbbi most már mind Angliát választják, Németországot. Most már ezek a fontos országok, amelyeket jobban lehet nyerni, mint Franciaország is például. A legelőbbször mindenki már Magyarországot választotta, mint indulópontnak, és tovább juttak más országokba, azhoz képest, hogy megkapták a magyar állampolgárságot, és már sikeresebben tudtak dolgozni idegen országban, mint román állampolgár.
Lili, milyen egy fiatalnak itt élni pusztinán? Te hogy látod a ti előmeneteleteket, a lehetőségeiteket? Mennyire lehet érvényesülni itt?
Most már nagyon kicsi a foglalkozás itt a fiataloknak, már nincs munkahely, például itt falun nincsen semmilyen foglalkozás, úgyhogy mindenki átugrik más országba, és legtöbben ott is maradnak, sajnos itt már nagyon nehéz a kenyérpénzt megnyerni, és kell menni tovább. Remény lehet arra, hogy már vissza fogunk jönni ide, és fogjuk támogatni a falusi embereket, és már ugye munkahelyet is építeni a további gyerekeknek is.
Akik itthon maradnak, ők mivel foglalkoznak? Állattenyésztéssel, mezőgazdasággal?
Mezőgazdasággal a legtöbb, de már az sincs, úgyhogy az idősebbek, a nyugdíjasabbak foglalkoznak az ilyenekkel, fiatalok már ugrannak át a városokba, nem sikerül a városba, akkor már más országokba is. Nagyon kicsi a fiatal most már, amelyik foglalkozik itthon az állatokkal, meg a földeket megdolgozásával, és a többi.
A baráti kör, a haveri kör, ti időnként összeszoktatok-e ülni? Van-e arra időtök, hogy ápoljátok a kapcsolatokat, vagy a szórakozás nálatok is abba merül ki, hogy televíziót néztek, rádiót hallgattok, interneteztek, vagy nálatok még működnek-e ezek a hagyományos kapcsolattartási módszerek, hogy átugrom a szomszédban, megbeszéljük a napi dolgokat, felhívom a barátot?
Hát legtöbbi barátunk ugye már külföldön dolgoznak, legtöbbivel kapcsolatot Facebookon tartjuk, ugye így, mint szomszéd, inkább még programokat igyekszett, ugye mentünk legtöbbet Magyarországra, és tanultunk népdalénekeket is táncolni, így még szoktunk, de az már is ritka, hogy egyszer a honlapban tanulhattunk mi is valamit, ami ugye nagymamánk is tanulta régóta. Más program nagyon nincsen, legtöbb fiatal augusztusban jönnek haza, és már mindenki azt várja, hogy diszkó még, se többi, nem, hogy programot szervezni, egy fiatali programot, ugye itt a Magyar Háznál még szoktak lenni a gyerekeknek, de most már a fiatalok nem.
Lili, van neked egy kislányod, ő mennyire tudja ezeket a hagyományos népdalokat? Alkalomattán éneklitek ti együtt a gyerekkel, a kislánnyal ezeket a népdalokat?
2 éves korától már jár itt Magyar Házhoz, magyar órára tanulni. Az énekeket a legtöbbet kisegítem, ugye, mert nem tudja kifejezni tiszta magyarul magát, és még tanulunk. Legtöbbit figyeljük itten, és halljuk a tanárt, ugye együtt jövünk le a magyar órákra, és figyeljük a tanárnő, hogy mit énekel, hogy otthon mi is tudjuk gyakorolni. Mentünk Magyarországra, és tanultuk az énekeket, ő is már megtanult pár éneket, nem sokat, de hozzá képes nagyon jól megtanulta. Még minden csütörtökön járunk imádkozni magyarul, és az imádságokat is megtanulta.
Említetted beszélgetésünk során, hogy elmentek ugyan külföldre dolgozni, de többé-kevésbé mindenki hazatér, itt próbál befektetni házat, csinosítani, esetleg gazdálkodni. Hogy látod mondjuk 10-20 év múlva, amikor már a te lányod is az anyakorba kerül, milyen lesz itt pusztina? Jobb világ lesz, akkor könnyebben vállalhatjátok azt, hogy magyarok vagytok. Te most hogy érzed, mifele tartunk?
Nem tegyünk 20 évet, ugye 10 éves is sok, nem lesz nagyon sok gyerek itt már, minél kicsibb lesz, de remélem, hogy a gyerekem is fogja tanulni a magyar nyelvet, ahogy mi is megtanultuk a szüleinktől, és szüleink a nagyapáktól. Sok siker nincs abban, hogy itthon maradni. Én azt kívánom neki, egy iskolát is tanulhasson magyarul, és ne felejtse el azt, hogy inni ment el, és bárhova menjen, ne féljen attól, beismerje, hogy édesanyja beszélt magyarul otthon, és még ő is tud magyarul, nem? Most már legtöbben románul beszélünk a gyerekekkel. Most már mindenki azt mondja, hogy a magyar is egy plusz, és jó jövőre megtanulni, nem tudod már a vág az út. az lehet egy jobb út nekik, hogy megtanuljanak két nyelvet ugyanabban az időben is.
Miért van az, hogy ha utcán vagytok, akkor inkább beszéltek románul? Volt olyan élményetek, hogy rátok szóltak, hogy miért beszéltek magyarul?
Voltak a saját tapasztalat is, most már nem itt, mint falu, de például, hogyha elmegyünk egy román faluba, már beismernek azt, hogy te magyar vagy, mert katolikus vagy, másik azt, hogy megvan az akcentus, hogy nem beszél teljesen jól a román nyelvet. Itt a faluk ezt már mindenki érti, azt a paraszt beszélt, ugye a csángó magyar tesz szót, nem szól rád senki arra, hogy te magyarul beszélsz. De most már hova menj, most már mondják, hogy az pusztínai akcentus kimondja teljes szavát, és be is mutassa az ember teljesen.
Katalin vagyok, Pusztinárból.
Milyen volt a településen gyerekkorában, lánykorában?
Kicsit voltunk, de akkor kellett menni dolgozni. Nem, mint most a mai fiatalok, hogy nem mennek el, egy baránval lesz. Akkor kellett menni marhákval, baránval, kander szedni. Ugye, ha mentek szántani, akkor kellett vázatni a marhákat. Minden dologba kellett menni. Egy olyan 10 éves voltál, akkor fogtak be. Akkor mentél iskolába, esettél haza. Onnyom azért, és akkor futtál egy hamar, nem ez volt mikor már, hogy erős írjál, tanulj, hanem kellett menni akkor. Testétől már édesapa megcsinálta a programot. Volt egy testvérem, György, Gyorgy, Ilona, Széna, legközelebb baj a Katalin. Akkor azt mondták, hogy te, mint a báránval, mert én kicsit voltam. Másik menjen szántani apukával, anyukával, akkor mennek a nagyobbak kender szedni, vagy kapálni, vagy a szöllősbe, ilyesmit. Hol dolog volt? Mindenkinek ki volt adva az ő maga dolga. Mikor én a báránba hazajöttem, akkor volt egy jó ágyás, úgy mondjuk, mint itt hajma, pokajma, akkor délbe kellett gyomlálni. Kigyomlálni, gatott, búrján, mifélét ilyen kiszedni.
Volt olyan munka, amit szívesebben végzett?
Hát, jobban szerettem játszodni, de nem volt már idő. Mosni azt szerettem, mikor ilyen, ma nálunk kicsit mostunk akkor abban az időben itton. Mentünk a tázlóra. Volt az a folyóvíz. Igen. És akkor az szerettem, ha összeszedjem az én magam, tudtam, hogy bemenjek oda, akkor fürüttem ezt, akkor baránt ezt elvittem, akkor tudtam feredni, és kimostam az én tudcaimat, az oknimat, mi volt az egy. Ha. Akkor úgy oda jobban szerettem menni, de hát azt, ahol mondták, oda kellett menni. Nem, hogy hol akartunk.
Régebben sokkal több volt itt a gyerek, mint manapság, sokkal több volt a fiatal, ma rákényszerülnek, hogy külföldön keressenek megélhetési lehetőséget. Annak idején jobban összetartottak a gyerekek, a falubeliek? Érezhető volt ez az összetartás?
Igen. Abban az időben akkor a testvér nem csinált rosszat. Ugye, ha Pérez mentek, akkor nagyobb testvérem, ilyen kellett menjek szegélyek nekik. Ugye, a kicsi buba volt, akkor biájzak rék, vagy ők dolgoztak házban. Vagy ha kapallójuk volt a nénimnek, akkor mentem neki. Ilyen szóval, mint Pérez mentem. Aztán, amikor én Pérez mentem, akkor ők is jöttek. Segíteni, mikor háznak fogtunk itt, akkor ők azt eljöttek, hogy tapalgatni, földet hozni, vágyut csinálni, mert abból van a házunk csinálva. Olyan, segítettek ők ezt. De hát akkor ez volt, hogy egyik a másik kellett segíteni, és akkor jobban voltunk mindenki. Hát most a testvérek között sok rossz van.
Ez a kaláka szellem, ez még megvan itt a faluban? Hogyha most a szomszéd például gyűjti be a termint a mezőről, akkor elmennek segíteni, vagy ha épít, akkor segítenek, vagy most itt is minden pénzért kell megvenni, minden pénzzel lehet megoldani?
Azt hiszem, hogy kinek milyen barátja van. Nekünk van egy barátunk. Mikor neki szükség van, ha meghívjuk, hát menjek neki. Vagy van egy Juliana, Jeris Juliana, ugye, nekik szekarik van, lóik van, akkor segítünk, őket segítnek gabonát beszedni, ilyesmiket. Egyik a másik segítünk. De hát többet az idejének van, mint a testvérek van.
Régebben a hagyományok jobban éltek, mint manapság?
Sokkal jobban éltek akkor. De elegendő volt mindenkinek a kicsi. Nem kellett ennyi sok pénz, ilyen luxus. Mindenki jobból élt. Kinek mennyi volt? Szóval nem volt, azt mondta, hogy nénim, apámnak a testvérevel nincsen egy lisztem, vagy nincsen egy nap, felakadtam. Akkor egyik a másnak segítettek, de most már egy nem.
Régebben gyerekkorában milyen hagyományok éltek itt pusztinán?
Mikor 14 évesek voltunk, akkor indultunk meg Gurjasba. Akkor kanzert hontuk, huszonták cseppű, vagy gyapjat, vagy bortunk. Ilyesmit, mert kiadták a dolgot, mikor mentünk Algozsásba, na, annyi ósóval jött haza, hanem más este nem mész többet. Aztán még álloptuk a gomolyát, ott no, álvittük, aztán még megmutattuk, hogy ne, most este, de minden este. A reggel már megnéztem anyám, hogy mennyit dolgoztál, a tennap álmodtál az este csátába, de mit dolgoztál. És akkor mátszor volt, mit meg mátszor, nem volt, na.
Székelyföldön szokták mesélni az idősebbek, hogy a Guzsajosba, ott forrónak mondják, azért leledobták azt az orsót, mert az volt ott a divat, hogy ha lejtette véletlenül a lány, felkapta a fiú, de csak pusziért csókért adta vissza. Működött itt ez a huncutság, vagy nem?
Igen, itt is. Vagy a legén, ugye, ha nem akartál, hogy már ma este haza kísérjen, akkor vettel a gomolyádat, az orsódat, nem adta vissza, vagy gyújtotta meg a cepüdet. Ugye, hogy no, az harag volt, hogy mi nem beszélgetsz velem, még találtál más, vagy ilyesmi.
És ebből lett családi botrány is, mert otthon akkor az anyu mit ellenőrzött reggel?
Ábot dugval az, és ki volt váltval mással. Mert akkor sok volt, tudod, egy ilyen szobába bejött rakval annyi cepüs, kanders, minden szó. Váltottuk ki. Ők mik reggel felköltek, vagy ha nem ez este, amikor hazamentél, akkor váltottad ki. Nem tudták. Nyílval, hogy kártyár mennyit pontál, vagy mennyi gomolya volt, vagy nem olvasták meg. És aztán még tudták, hogy arra elmennek a lányok, a fiúk, nem sokat dolgoznak meg, kell a játékes, mert ők is voltak olyanok, mint mink. És akkor mondta anyám nekem sokszor, ők is sokat ment haza, így vidd viszkat, mutatta anyának, és aztán mink is úgy tettünk.
Csak őrizték a hagyományt.
Igen, őröztük. Hanem azt szerettük, hogy elmenjünk a csátába. Tudod, azért már sok volt a játék, sok volt a legény. Akkor annyi legény volt fiatalitón. És akkor jöttek be, 10-15 legény, ugye, srácok, akkor többet volt a zének, a játék, ugye, akkor volt ilyen tök mag. Akkor perceltünk, még más, mikének nem volt olyan szever az apukája, akkor kis bortes. De héza, amikor jöttek, én nem tudtam, mert az én apukám nem hagyta innyani. És akkor úgy csak, hogy egyszer, ha el tudtam lopni, tudod, nappal, és aztán akkor este én is megtiszteltem, vagy egyszer a legényeket, vagy a lányokat, mikor az öttek. Akkor azt mondta apám, hogy csak akkor, mikor karácsonyban énekelnek. Akkor szabad a lányok, megjönnek egy pohárból. Pálinkát nem is volt szabad, hogy halljuk, hogy mi kiszünk a gyerekek. Hát aztán, mikor elmentünk csátába, akkor kihajított egy kicsit állapni, megtisztelte.
Amikor bálok voltak, akkor a szülők mentek a fiatallal?
Nem. Sánéni még már nem voltak a mélyei. Nem mentek. Nem volt ez. Csak a románoknál volt ez a divat. Tudod, az ortodoxoknál. Itt Perzsőjben vagy Karükön. Körülben mind román faluk vannak, azok mentek. De akkor abban az időben a pusztinéjak nem bűltek össze a románokkal. Pusztinában itt volt, ugye, kánces volt, mulla, külön voltak. De most összevigyülnek az olával, mi diszkukba mennek, reggel jönnek haza, de akkor úgy volt az óra, hogy 11 óra, és fél, nem volt a házba, akkor nem csaptak be többet. Nem aludtál benn, akkor ha nyár volt, felmentél az istálló hiába, fent, tudod, a padlásra. Széna volt, akkor de belefeküdtél, de ha nem, akkor más este nem mentél súba se, meg voltak büntetve a lányok, legényekes, aki meg volt, nem mindenki, de nálunk volt a probléma.
És ez jó volt, hogy ilyen szigorúság volt?
Jó volt, tudod, mi már is féltek, hogy nagy gyereket hoz a fejükre. Szélyent.
De hát annak idején is azért születtek zabi gyerekek.
Nem nagyon. Pusztán lehet, ha volt 10, nem hiszem. És azok is, amelyek voltak, azok ki, voltak beszélve, és akkor a pap tetterrel, tudod, kereszt fogják a templomba, a patek a keresztet. És akkor attól is féltek az én apám, amik meg itt ülnek, kérde két házban lefelé, most egy testvérem van ott. Apám azt mondta, hogy akkor baj neked, ki kell lájak, hogy fogjam a patek a keresztet a templomba. Akkor meg voltak az apák is erős büntetve, hogy nem jártak a lányikra, a fiikra. Hát most már nincs.
Nagyon szép a csángó népviselet. Gondolom, hogy azért itt még előkerül alkalomattán. A fiatalok szívesen felveszik-e ezt a népviseletet?
Az idősek ezt akkor veszik fel, vagy egyszer, mikor ilyen kultúr dolog van, vagy lakadalom van, akkor felveszik. És a fiatalok ezt felveszik, ugye, egy lakadalomra. De így, csak mi vasárnap, na, őt öltözzenek fel, nem szeretik. Hát nem, mikor lakadalom van, vagy keresztelés, ilyen semmi, akkor felveszik ők is. Szeretik, mert úr szép, de hát azt egyik macska tagják le. Hanem ha lakadalom van, akkor biztos, hogy keresztanyja van, akkor a mellette valók, a testvérei, vagy a jókomasszonyai, a jó szomszédjai, jó baráki, akkor tesznek kendőt, akkor felütöznek szépen, ilyen csangoruhába. Na, akkor először.
Még szőnek ilyen népviseletet itt a faluban? Vagy szőnek egyáltalán ágyterítőt, falvédőket? Vagy amit látunk itt a faluban, ezt már régebben szőtték, csak még használják?
Mink szőttünk, de az én lányaim nem. Nem foglalkoznak ilyenvel. Én már odaadtam nekik, hát visszahozták, itt vannak. Azt mondják, hogy még a házba se fújzák fel ezt a falózókat, vagy ezmi. Most modernesek lettem, táblókat raknak, jelyebb. Más a házik, ezt tudod, nem ilyen formaházak. És akkor az elmek nem, és mások se. Inkább elhagyják a falat, ugye, üresen, egy szép táblót tesznek, vagy valamit, de nem húznak falhúzót fel.
Akkor nem is ismerik a szövésnek a fortéjait a mai fiatalasszonyok?
Van, amelyik ismeri, van, amelyik nem. Akinek nincs munkája, ugye gyárba, vagy messzébi, csak itt van, akkor ha van lánya, félhez adni való, akkor azt muszáj egy kicsit szőni neki. Tudod, ilyen kendezőket, rucskákat, tarisnyát, ilyen padravalót, jajterítőket, akkor egy kicsit kellene az életben.
Kati néni, hogyha visszagondol a gyerekkorára, a fiatalkorára, mi az, ami hiányzik?
Hát én vissza nem hoznék, hanem azért a jóságot, az összetartást, hogy testvér jóba lenne, vagy sogorasszomval, vagy szomszédval, nem csak a irítség, vagy ugye, mikor egyszer örvendj, ha jövő kapod adni egy sogorasszonyod, vagy egy nénid, vagy nénimnek a gyermeke, hát ha nincsen nekes hond, az egy. És a kettedik, ha testvérvel lesz, vagy így, akkor a gyerekeket sem hallatod, tudod. Akkor nem jönnek ide, akkor nem hívod. De másszor új volt, ugye, karácsonyban akkor meghívtuk. Gyertek, keresetek fel, énekeljetek meg. Vagy apró szentekben, mikor jártak, akkor... Na, egyik a most hittük. Évünk is elmentünk, mink gyermekünket is elhittak. De most idegenek lettünk.
A szomszéddal összejárnak? Pusztinál még divat az, hogy a szomszéd gondol egyet sütött pánkot, áthozza, megkínál, ha elmegyek, az állatokra felügyel. Itt még működik ez a dolog?
Igen, jó szomszédod van az van. Ha nem jó barátod, falu végén is van. Ha jó barátod, akkor ő vigyaz. Én ki voltam múlva Budapestre, és be voltam Itáliába, és a gyermekeimhez, és akkor az a Luli, akkor ő jött be nekem a tyúkomat, disznyomat állatta, ilyen, és mi tudta, a kócsam, hol van, minden. És ő messzebb volt, és ide jött az életem, testvérem nem jött, már így volt, ilyen szitu vannak. Na.
Kati néni, hiányzik az, hogy a templomban nem magyarul szól a mise?
Oda mennyit, nem mennyit, sokat hiányzik. Értsük románul lesz erőst, mert jól értsük minden, tudunk imádkozni, de úgy érzik, mikor a miatyánkat mondjuk, hogy jobban a szívedből mondod.
Hogyha itthon imádkozik este vagy reggel, akkor bizonyára magyarul mondja.
Igen, én mondom még magyarul, mert mondom, románul lesz. Ugye, hogy aztán milyen könyvem ez van. Jobban tudom románul, mert mindig azt hallom, hogy a templomban este, reggel, vagy vasárnap, akkor jobban. De akkor én egyedül magamra vagy akitod, akkor mondom, magyarul lesz még.
Szeretik énekelni a népdalaikat?
Sokat. Ennek előtt, amikor volt, akkor elmentek a korcsomába, magyarul énekeltek.
Ma énekelnek? Vagy ma mindenki megisz azt a fél decit, és hazamegy?
Még mi, mikor ezek magyarok meg tartozunk, vagyunk ennyián, lány, asszony, aki ma bábák, azt lehet mondani, akkor elkezdjük a korcsomába, ez. Tudod?
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Báko megyei pusztinán készült riportösszeállításunkat hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.